Hecker Krisztián a vendégem, aki a Teen Challenge befogadóházának az egyik vezetője. Befogadóházatok van és nappali klubotok, de engem most először az érdekelne, hogy neked, aki óvónőként kezdtél dolgozni sok évvel ezelőtt, hogyan helyeződött a szívedre a kallódó fiatalok sorsa? Hogyan alakult ki az életedben ez a feléjük való nyitottság?
Hát ennek egy hosszú folyamata van. Nevelői végzettséget szereztem még kint Németországban, ami azt jelenti, hogy voltak éppen feljogosító arra, hogy 18 éves korig a fiatalokkal is foglalkozhassak, de óvónői pályán kezdtem, és aztán valahogy odasodródtam a hajléktalan szállóhoz, valamikor az üdvhadseregnél dolgoztam, és ott vettem észre, hogy én igazán egész közel férkőzhettem azokhoz a férfiakhoz, akik eléggé a társadalom szélén voltak. Nem okozott nagyobb problémát a kapcsolatfelvétel velük, és aztán később pedig egy terápiás otthonban voltam, egy alkoholterápiás otthonban, kint Németországban. Ott megtanultam még a zeneterápiát, 2001-ben jöttem vissza Magyarországra. Utána pedig ezt a felkérést kaptam, hogy kezdjek el a tinédzserek felé valami fajta szolgálatot. Én ott Németországban önkéntesként egy ilyen fiatalok számára létesült klubban részt vettem, és ugyanazt a modellt, amit én ott akkor átélhettem, ezt hoztam itt be Pesten, és így alakult végül is ez a misszió 2005. januárjában. Ez az egész úgy kezdődött, hogy az Albert Schweitzer Református Szeretet Otthonnak az akkori vezetője Derencsényi Zsuzsa volt. Ő benne egy ilyen nagyon erőteljes missziói lelkület van, és ő nagyon felfigyelte erre, hogy az utcán annyi tinédzser van, akik csak így belelógnak igazán az ürességbe, és azt mondta nekem, emlékszem még, hogy nem nézhetjük tétlenül, hogy ezek a fiatalok itt belesodródnak az életbe, és egy református gondozóház üresen állt, és mondtam neki, hogy hát ez ilyen ingyenes szabadidő lehetőségként működhetne, és akkor ő megvette hozzá az alapkellékeket, mindenki önkéntesként dolgozott, nekem kellett keresnem fiatalokat, akik erre hajlandók voltak, keresztény fiatalokkal együtt kezdtem, akkor voltunk összesen 7-en, és egy felekezetközi kis csapat állt össze, voltak ott a Golgotából, Baptista Egyházból, metodisták.
Olyan fiatalok is, akik hasonlókorúak voltak, mint akiket elérni akartatok?
Azok a fiatalok, akikkel én akkor elkezdtem, ők 20 évesek voltak, de hogy közöttük voltak, adottak olyanok, akik szintén valamikor az utcán nőttek fel. Hát ilyen bandatagok voltak, úgymond, vagy galeritagok voltak. Akkor volt egy srácunk, aki a drogból szabadult. Volt egy lányunk még, ő pedig roma volt, és ő itt a baptista teológián tanult, tehát ő így segített. Bocsánat, az evangélikusok közül is volt valaki, így van, a kezdetek kezdetén, ő pedig gyógypedagógus volt. Ez egy ilyen nagyon vegyes csapat volt.
Mit tesz valakit jó munkatársa egy ilyen szolgálatban?
Egy jó munkatárst mindenképpen azt tesz ki, hogy nincs nagyobb problémája a viselkedés zavaró tinédzserekkel, fiatalokkal. Nem távolságtartóan tekint rájuk, hanem befogadóan. Akár talán azért is, mert ő maga is ezt átélte, akik nem riadnak meg a nehézségektől sem. Mindamellett pedig nekünk, mert eléggé megváltozott aztán a súlypontunk és az értelmezésünk. Tehát mindenképpen kellene még olyan valaki, akiben pedig missziói lelkület van. Tehát aki azért jön, hogy szeretné az evangéliumot alapvetően Krisztus továbbadni. Tehát ez még egy nagyon fontos és lényeges elem. Illetve hát a harmadik, aminek mi nagyon örülünk, hogyha ez megadatik, vagy hát majd belenő az illető ebbe, az pedig az imádság. Mert hogy ez a mi munkánk nagyon az imádságon nyugszik, alapszik, enélkül mi nem létezünk.
Hogyan történik a kapcsolatfelvétel az utcán lévő ilyen kallódó fiatalokkal? És hogyan jutnak el ők is odáig, hogy elfogadják azt, hogy értük imádkoznak, milyen szentnek tűnő emberek vannak körülöttük, és mégsem futnak el a világba azonnal, amikor ezt észlelik.
Hát az elején nekünk nagyon jó dolgunk volt, mert kimentünk az utcára, és hívogattunk, illetve az iskolába is bementünk, és hát a tanároknak is megmondtuk, hogy ez a lehetőség van, hogy lehet ide küldeni diákokat.
Melyik iskolába?
Mi Zuglóba alakítottuk ezt a klubot, az ott környékező iskolákkal vettük fel a kapcsolatot, illetve egyetlen egy iskola volt, amelyik nagyon hálásan visszajelzett, és az iskola pedig a gyűjtőhelye volt az összes veszélytetett helyzetű gyerekeknek, tehát ők kapva kaptak ezen az alkalmon, velük egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a tanári gárdával. De mégsem onnan jöttek így a gyerekek, hanem az utcáról jöttek be. Felfigyeltek ránk, megszólítottuk őket az utcán, a parkba, ahol álltak, kapcsolatot vettünk fel velük, és így jöttek. És a mai napig ez így zajlik, most két munkatársunk is ezt így csinálja, hogy kimegy, az utcán tölt velük el időt, tehát ott akár szabadon játszanak is velük, beszélgetnek velük, kapcsolatot fölvesznek velük, beszélgetnek sok mindenről, és aztán kialakul egyfajta bizalom, amikor ők már hajlandók arra is, hogy bejöjjenek így a klubba, és megnézzék, hogy ott mi történik. A munkatársaink nem szégyellik azt, hogy keresztények, hiszen általában meg is szokták őket kérdezni, hogy ti hova tartoztok. És akkor megmondjuk, hogy hát nem tartozunk mi sehova, se ilyen szinten, mi keresztények vagyunk, és ezért csináljuk ezt. Tehát ez így mindenképpen témaként megjelenik. Elutasításban nekem még soha nem volt része, amikor a gyerekek megtudták, hogy miértük imádkozunk. Egy meghatott csönd fogadta általában, mert hogy ebből ők a gondoskodást tapasztalják, azt, hogy ők fontosak.
Uh-huh. És pont ez hiányzik talán otthon nekik, zaklatott a családi hátterük. Mik a fő problémák szerinted?
Eléggé szétesett családokból jönnek. Még talán anyukával élnek együtt, vagy a nagyszülőkkel élnek együtt, vagy csak apukával élnek együtt, de így érzelmi szálak, mint odafigyelés, törődés, ez az, ami abszolút hiányzik. Tehát én mindig azt mondom, a mieink, akik így hozzánk járnak, őknek nagyon hamar kellett felnőtté válniuk, mert a problémákkal szembesülnek, az érzelmi alapú biztonság nincs megadva számukra, nekik folyamatosan küzdeniük kell azokkal a problémákkal, amivel voltak éppen egy felnőtt küzd. De mivel maguk a felnőttek is, itt a szülők is tehetetlenek, és sodródnak bele a problémákba, ezért a gyerekek folyamatosan konfrontálódnak a problémák halmazával. Esetleg bántalmazott gyerekekről is lehet itt szó, akik azért keresik az utcát, mert túlontúl sok a probléma, mert bántalmazások alatt élnek, fizikális agressziók alatt is élnek, tetlegesség alatt is élnek, és szenvednek, vagy szenvedélybeteg a szülő, sok minden összetevődik. Vannak olyanok is, akik mondjuk intézetben élnek, és úgy látogatnak el hozzánk, ilyen is van, bár ritka eset, de ilyen is megtörténik. Általában veszélyeztetett helyzetről jönnek ezek a gyerekek, tínédzserek hozzánk.
Alapvetően lehet, hogy a családokban ösztönösen megoldódnak ezek az érzelmi kérdések, és az, hogy a gyerekeinkkel eleget foglalkozunk, vagy azért ott is megvan a veszélye annak, hogy elveszítjük a fonalat a gyerekeinkkel kapcsolatban. Nincs olyan szerinted, hogy egy úgymond jó családból kerül ki így rossz mentális állapotban az utcára egy fiatal?
Nálunk volt már így, aki úgy került hozzánk, hogy egészen stabil háttérből jött, és megdöbbentően bölcs dolgokat is mondott, amiket ő hallott apjától, akivel elég jó kapcsolata volt, szoros kapcsolata volt. Most ő nem 20 éves, és teljesen csalódottan beszél ő most ugyanerről a családról, és kiderül, ő ezt mondja most, tudod, Kriszta, én akkor, mert Krisztának hívnak engem csak a gyerekek, vagy a fiatalok, tudod, Kriszta, én akkor gyerek voltam, nem fogtam fel, hogy voltak éppen engem már, akkor becsaptak a szüleim. Hogy nem a valóságot mondták nekem, csak én ezt akkor nem tudtam. És kérdeztem tőle, hát mikor tudtad meg? Hát azt mondja, akkor, amikor kicsit idősebb lettem, és már többet megértettem. Akkor észrevettem, hogy ők nekem hazudnak. Például ez egy lényeges dolog, hogy kialakul-e egy bizalmi kapcsolat, hogy megbízható-e a szülő. És aztán sajnos a szülők el is váltak, tehát ez aztán így még hozzátartozott aztán később ez a drámához, tehát ez a család is aztán szétesett, és mondom, hogy ha őt most hallgatom, ezt a fiatalembert, mondom, mert most már fiatalember, akkor ő itt azt mondja, hogy alapvetően az volt a baj, hogy a szüleim sose voltak őszinték. Vagy ez, hogy bizalomvesztettség, vagy pedig az, hogy volt nálunk olyan is, akinek bár itt voltak a szülei, de igazán teljesen másra voltak elfoglalva, nem a gyerekkel. Tehát nem volt arra idő, hogy odafigyeljenek. Volt olyanunk is, aki pedig nem tudta elmondani sosem otthon igazán a maga dolgait, mert a szülők azonnal vitába elegyedtek vele. Tehát nem volt arra lehetőség, hogy ő elmondja, hogy mit, hogyan gondol, már pedig egy tinédzsernek azért az érzelmi állapota, hát az nem csak az, hogy hullámzó, hanem akikkel ő még akkor barátkozik, sokszor annyira megérnek a szülők, hogy arra sem képesek, hogy befogadják azt, amit egy tinédzser normál esetben átmegy, mert szerintem az egy normál dolog, én ahogy így nézem őket, hogy esetleg a lilára akarja festeni a helyet, ebben még nem kell megrémülni, de nagyon sok szülő már ettől megrémül és bepánikol, és azt hiszi, hogy az ő gyereke elsodródik a rossz irányba. Holott, hogyha csak befogadná, és ideje lenne arra, hogy meghallgassa, akkor kiderül esetleg, hogy mit ez olyan festik, ami szintén lemosható. Igazán az, ami talán óriási veszélynek tűnik, úgymond, az nem is lenne esetleg az, hogyha tényleg időt szánnánk arra, hogy odafigyeljünk és befogadjuk, és meghallgassuk, hogy mit mond. Tehát sokszor átéltem azt, hogy nekünk elmerték mondani, elmondták, otthon nem mondtak, és kérdeztem, hogy miért nem. Mert igazán, amit aztán elmondtak, kiderült, hogy amúgy az ember azt hinné, hogy de ijesztő, egy teljesen bagatell dolog sült ki belőle.
Lehet, hogy nem ismerik sokan a saját gyereküket, és nem tudják elfogadni. Pedig mi is mindannyian változunk, és leszünk majd idősek is, és akkor is szeretnénk, hogy majd a gyerekeink elfogadják, hogy kezdünk kicsit ilyenek, olyanok lenni. A befogadóház neve már eleve azt sugallja, hogy az elfogadás nálatok egy fontos szempont. Nálad volt egy ilyen biztos alap, hogy téged ismertek, szerettek, elfogadtak a szüleid, te úgy nőttél föl, hogy tudsz ebből táplálkozni, vagy volt olyan is, amit szintén megtanultál a magad bőrén, mint kamasz, megtapasztaltad a buktatókat is a szülő-gyerek kapcsolatban.
Hát, ha az a magam gyerekkorára kell visszatekintenem, akkor inkább azt mondanám, hogy sok sírlést viszek én magam is, mert hogy rám nem volt annyi idő. Tehát én ezért tudom ezt átérezni, hogy mit jelent ennek a hiánya, amikor nem tudok beszélni. Emlékszem azokra az emberekre, akik viszont tényleg időt szántak rám, a mai napig viszem ezeknek a tekintetét magammal, amikor úgy ültem le tinédzserként, hogy odafigyelt rám az illető. És én emlékszem, hogy úgy éreztem ilyenkor, hogy növekedek személyiségembe. Mert ezek általában olyan pillantások voltak, hogy nem éreztem kritikát, nem éreztem stigmákat. Ez egy befogadó tekintet volt, amelyik úgy tekintett rám, hogy hopp, te érdekes vagy. És én ettől értékesnek éreztem magam a tinédzserként, ezt sose felejtem el. Ez az egyik, amit én átélhettem, ami egy ilyen alapérzés, hogy ezt tovább tudom adni. A másik azért is a befogadás, ami nekem nagyon-nagyon fontos, mert a mássággal, mint olyannal gyerekkoromban is folyamatosan ezt átéltem, hiszen édesanyám német, mi két nyelven nőttünk fel, mi mindig feltűntünk. A nevem maga az, ami furcsa. Tehát nekem inkább mindig a kíváncsiságot szülte le az, hogyha valakiről így beszéltek negatívan, mert a másság stigmáját, mint olyan, azt én is hordoztam. És a kirekesztettség érzést olyant, azt is hordoztam. És ezért nekünk tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy befogadjunk. Volt egy tinédzserünk, aki ezt így mondta nekem, így mosolyogva, hogy tudod, Kriszta, itt ez a háza, erről beszéltek, vagy ezt élem meg, itt mindenki jöhet, legyen az roma, német, vagy punk, vagy skinhead, teljesen mindegy, jöhet mindenki, mert itt szeretetet kap. És ez nekem a legnagyobb elismerés volt az évek során is, amire ez a tinédzser engem tanított, hogy ő ezt tapasztalja meg itt. Számomra ez a krisztusi lelkület is egyben.
Igen, épp ezt akartam még kérdezni, hogy Krisztussal való kapcsolatodban mit hoztál otthonról?
Édesapám, édesanyám is, tehát mindketten azért nagyon erőteljesen gondolkodó lények voltak, akiknek a szíve is párosult a gondolkodással. Tehát a másság befogadása nem pusztán csak annyit jelentett számukra, hogy át kell gondolnom az érveimet. Tehát emlékszem, hogy édesanyám például úgy nevelt bennünket, hogy sok mindent lehetett csinálni, de meg kellett magyaráznunk, hogy miért tesszük. És édesapám, aki azért az ökuménében, az Allianzban mindig a felekezet közé nyitottságot láttam. Tehát azt a fajta nyitottságot mindig megéreztem mindkét részről, és én inkább ezt érzem a Krisztus követésnek egy óriási kihívásaként, sokszor erre gondolok, ez a mindeneket otthagyva követték Jézust. Ez azt jelenti számomra, hogy revidiáljam a gondolati dolgaimat és a határaimat, nézzem meg, hogy mivel lehet élni, és mit kell elhagyni ahhoz, hogy a másikat elérjem, hogy úton maradjak vele, hogy lerakjam ezt. Ez számomra mindig egy növekedést jelent, és a réginek az elhagyását, és a gondolataimnak a felülírását, felülbírálását is jelenti. Tehát nem szabad, hogy leragadjunk a falaknál, és ezért ne érjük el a másikat. Mindenpellett pedig tudni kell azt, hogy mit jelent, hogy só és világosság vagyunk ebben a világban. Tehát a liberális teológiát én nem vallom, mert én úgy gondolom, hogy abszolút tudnom kell, hogy gyökerem hol van, és mégis úgy kell rátekintenem a másikra, befogadni a másik világát, de tudva azt, hogy mit jelent a krisztusi igazságban élni.
Ezt, hogy neked mi a krisztusi igazság, meg tudod magyarázni?
Ha Jézus nézem, nagyon egyértelmű volt. Tehát a bűntő nem nevezte másnak, hanem annak, ami. És ez a bűn pedig, mint Isten nélküliség nyomorúsága. Tehát én mindig erre gondolok, hogy milyen, ja Istenem, hogy milyen törékeny is az ember Isten nélkül, milyen kiszolgáltatottak vagyunk mi Isten szeretete nélkül, mennyire tönkre vágjuk az életünket az Isten szabadító ereje nélkül. Ezt látom, akár ha az ősvezértéren kint utca missziózunk, mert most már ezt is csináljuk ott, hajléktalanok, drogosok, fiatalok között, látom ezt az iszonyú magányt, amivé az ember válik az Isten szeretete, szabadítása, irgalma, gondoskodása nélkül. Számomra ez maga a bűn. Mert ezt látom az arcukon, ezt a kivetettséget, a fájdalmat. Én nem hiszem, hogy ezeknek az embereknek meg kéne még magyarázni, hiszen ebbe szenvednek, hogy ez mit jelent, ez az iszonyú magány. Ez egyben, ami nekem így nagyon-nagyon fontossá válik, és az irgalom. Az irgalom és a könyörület, ne ítélj, hogy ne ítéltessél, sokszor gondolok erre. Mit tudom én, hogy egy-egy emberi drámában, mit tudom én, hogy mi volt mögötte, honnan jön az illető, ki vagyok én, hogy én az Isten ítélőszékébe beülhetnék. Az ítélet tényleg az isteni, én nem úgy vagyok közöttük, hogy én megmondom, hogy mi a fekete, mi a fehér. Nekem a Szentléleknek a betöltekezés is ezt jelenti, a Jézusi lelkületet élni. Tehát, hogy azzal az indulattal, ami Jézus Krisztusban is benne volt, az Atya szeretetét képviselte. Azért jött, hogy szabadítson, hogy felemeljen. Annyi gondolom, hogy ez, ami marad életem végéig, és ezt csak tanulhatom közöttük, mert én csak tanulom közöttük, újból és újból tanulom, és ez marad.
Hogyan működik a klubotok?
Úgy működött eddig a klubunk, hogy lehetőségünk volt arra, hogy az utcára bejöttek a tínédzserek, mindig egy újabb generációváltás volt, mihelyest ők 20 évesek lettek, akkor utána már párválasztás, párkapcsolat, már az lett a nagyon fontossá, és akkor jött az újabb generáció, tehát ők mindig egymást hívogatták, ebben a luxusban nekünk részünk lehetett. Bár kint is voltunk, és szórólapokat osztogattunk, de hát kevés volt az, aki igazán erre jött be. De mivel egymást hívogatták, ez így mindig pörgött, még aztán ennek a folyamata leállt tavaly, akkor kezdtünk el abban gondolkodni, akkor még úgy volt, hogy heti 3 alkalommal jöttek be hozzánk, 4 órában voltunk mindig velük, ez egy ingyenes szabadidő lehetőségként ment, tehát pingpong, csocsó, darts, internet lehetőség, és mindig egy csoportfoglalkozás, amire ők leültek, és itt mindig általában az evangéliumon mindig sorba került, de az ő témájukat feszegettük. A csoport alkalmakon, és mondom, egy éve ez nagyon megváltozott, akkor pedig elkezdtük az utcamissziót, akkor ez azt jelentette, hogy kimentünk az utcára, több időt töltöttünk kint az utcán, kapcsolatot felvenni azokkal, akik az utcán élnek. Ebből most 2 terület alakult át, az egyik, amit most a munkatársaink csinálnak tényleg a tinédzserekkel, ott Zuglóban, egy parkban vannak, és onnan hozzák be őket heti 1 alkalommal, most jelenleg ez így működik, a klub délutánra, és a másik, az pedig az Eörsvezértéren zajlik, ott az egyik másik munkatársammal és egy fiúval, aki nálunk a lakóotthonban hajléktalakként került be, és drogos volt ő is valamikor, ő segít most be nekünk ebbe itt, ott pedig jelenleg a szenvedélybeteg fiatalokkal, tehát drogosokkal, hajléktalan fiatalokkal vettük fel a kapcsolatot. Tehát van egy preventív része, a tinédzserek felé, akik veszélyeztetettek, és jöjjenek be a klubba, és van már a másik része is, akik már tényleg szenvedélybetegek, már belecsúsztak, és velük a kapcsolatfelvétel, ami nekünk egész új terület most. És közben kialakult egy lakóotthon, amiért mi 8 éve imádkoztunk, és hát az most már 2,5 éve működik, az pedig Rákos Csabán van, Budapest külterületén, azoknak a fiataloknak, akik tényleg egy egész új életet szeretnének kezdeni.
Hogyan dől el számotokra, hogy ki az, akit bevihettek ide a lakóotthonba? Nem veszélyes ez időnként mondjuk velük ott élni?
Hát nem könnyű. Egyrészt az elején megszűrjük, hogy tényleg adott-e a motiváció, hogy tényleg komolyan gondolja az illető, tényleg ki akar-e szállni a régi életéből, vagy csak folytatni szeretné jobb körülmények között a régi életét, mert azért ez a lakóotthon elég jó felszerelt. És ilyen albérleti lehetőségen nem adatik ezeknek a fiataloknak. A másik meg, amihez mindig ragaszkodik a munkatársam is, hogy 1 hónap próbaidő. Már egy alapvető nehézség az alkalmazkodás, a vezethetőség egy alapvető nehézség már, és a rendezett életvitel. Tehát vagy iskolába jár, vagy dolgozik, mert hogy valamit minimálisan be kell, hogy adjanak ebbe a bérleti díjba. És általában egy 4 év múlva, hogyha itt nem történik radikálisabb változás, 4 év múlva elmennek azok, akik ezt nem tudják képviselni, akik között 4 év alatt nem alakul ki egyfajta bizalmi kapcsolat a munkatárs és az ott levő között, akik ott élnek, hát akkor sajnos el kell, hogy menjenek, mert igazán, ha nincs bizalom, akkor mi alapján vezettünk valakit. A leghosszabb időt eddig ez az a fiatalember töltött, aki most velünk az Eörsvezértéren van, ő 10 hónapot töltött bent. És tényleg jó volt számára, nagyon-nagyon jó volt.
És most már munkatársatok is tud lenni, tehát megérhet
besegít,
benne?
Így van. Ő besegít nálunk, itt van az utcamisszióban, ő részt vesz, igen. A saját tapasztalatait adja most már át azoknak, akik ott vannak az utcán, igen.
A többi munkatársatokról tudsz mondani pár szót?
Továbbra is felekezetközi maradt a csapat. Egy munkatársunk a drogból szabadult, ő 17 évig volt szenvedélybeteg. A másik munkatársuk református körökből jött. A másik munkatársunk pedig baptista. Ő valamikor az ifjúsági közösségünkbe járt hozzánk a metodistákhoz, ő így csapodott hozzánk. A harmadik munkatársunk, aki itt van, és most a lakóotthont vezeti, ő már nagyon-nagyon régóta nálunk van. Ő valamikor a Golgotában volt, aztán most a baptista egyházhoz tartozik. Én magam pedig a metodistáktól jövök. Tehát így, de volt már nálunk katolikus testvér is. Pár hónapig ő volt nálunk. Aztán, mondom, evangélikusok közül is volt más, és aki mondjuk a teológiáról jött, ilyen is volt.
kell-e félnünk valaha, mitől jogos félnünk, hogyha az utcán találkozunk ilyen kis csoportokba összeverődő fiatalokkal? Általában kikerülik őket az emberek. Lehet-e mondjuk úgy tenni értük valamit, hogyha egyszer csak egy olyan ihletet támad az embernek, és nem készült erre mondjuk előre, hogy segítsem?
Azt hiszem, hogy anélkül, hogy az ember nem ismeri ezt a világot, én gondolom, hogy ez egy teljesen természetes reakciók, hogy az ember inkább kikerüli ezt a társaságot. Mert azért ők nagyon a maguk világában nagyon raffináltak is ahhoz, hogy kicselezik. Tehát nagyon hamar észreveszik, hogy ki az, akit át lehet verni. Mondjuk ez egy érdekes dolog, mert ők azt hiszik, hogy én naív vagyok, de nem vagyok az. Attól, hogy az én arcom nem rezdül, amikor mesél, azért nekem nagyon gyorsan lejön, hogy mikor hazudik és mikor nem. És ez egy természetes dolog, hogy ők ebből élnek. Egy év kellett például nálunk a klubban, egy év szoros együttlét, míg elkezdtek lassan beszélni magukról. Ez a legtermészetesebb dolog az ebbe a világba, hogy teljesen más játszunk kifelé. Tehát szerepeket játszunk, mert ez mind védekezés. Egy ilyen csapatot mondjuk én is régebben kikerültem, és én nem hiszem, hogy ez megvetendő, mert az ember tehetetlennek érzi magát, meg csak hallja ezt a nagy zajongást. Én sem érzem, hogy én nekem most erre nekem mindenképpen szükségem lenne, hogy most én odálljak, és elkezdjek velük itt beszélgetni. Tehát úgy gondolom, hogy én ezt így hívom, hogy szakmai alázat is kell. Én nem hiszem, hogy én meg mindenkivel tudok, ezt én nem hiszem magamról. Én ebbe az egész misszióba a Jézusi vezetést várom. Tehát azt, hogy ő azt mondja, hogy na most emeli az ember mellé állj oda, karolt fölcsináld. Mert nem mindenki felé van nekem sem elhívásom. Tehát ezért ilyen szinten veszélyes, igen. Mert úgy gondolom, hogy mihelyest valaki úgy gondolja, hogy tudja, na abban a pillanatban esik pofára.
Fel tudod dolgozni azokat a kudarcokat is, amikor nem változik valaki, vagy valami, vagy ott hagy, elmegy?
Nagyon nehéz volt, amikor az első halálesettel szembesültünk, amikor az egyik fiatal ember, aki hozzánk járt, hát nem járt olyan sűrűn, de azért emlékszem még az arcára, amikor a csoportalkalmon beszéltem így Jézusról, és meghalt, mert öngyilkos lett. És a halál hírét így megtudta, drogos állapotában gyilkos lett. Az nagyon durva volt. És akkor be kellett azt újból fogadnunk, hogy igen, ez a velejárója ennek, hogy mi ezzel szembesülni fogunk, hogy 20 évesen is meg lehet halni. Nagyon nehéz volt szembesülni akkor is, amikor az egyik fiút elkezdtem így kísérni, és ő mesélte nekem, hogy ez igazán hogy megy az utcaháború, hogy ezekben a bandákban, amiben ő tartozott, hogyha megszúrnak, akkor igenis meg kell, hogy védd magadat. És mondtam neki, de hogy te ebbe bele is haladsz. Azt mondja, persze. És ő nekem akkor esett, és arra gondoltam, hogy Istenem, én mire mondtam igent? Tehát, hogy én most arra mondtam igent, hogy ez az én küldetésem, hogy ezzel nekem szembesülnem kell. És ez olyan kiózanító volt nagyon, és akkor megint arra kellett gondolnom, hogy igen, az elhívást én nem magamtól kaptam, hanem tényleg ez egy isteni elhívás. Ha nem végzem, akkor azt mondom, hogy félreletet élek, én akkor vagyok boldog, hogyha ezt végezhetem, akkor vagyok teljes. Én erre lettem elhívva, jelenleg is még most, de ezzel szembesülnem kell, és azzal is, hogy el kell tudnom őket engedni. Tehát, hogy jönnek, mennek, és a távolság, mint elengedés ugyanúgy hozzátartozik, hogy nekem el kell engednem, hagy menjen, ha ő menni akar, már pedig nem tudom visszatartani, ha zuhan az élete. Hát általában akkor nem jönnek, amikor zuhan az életük, és ők csak azt akarják, és nem mást. Azért nem jönnek már, mert a konfrontációt nem bírják ki. És emlékszem, hogy az egyik srácnak mondtam, szenvedve kellett kimondanom neki, akit kísértem, és láttam, hogy megy az élet egy rossz irányba, mondtam, hogy majd megérkezik az az idő, amikor iszonyú dühösen és mérgesen fogsz ide bejönni, ha még egyáltalán be tudsz jönni, mert majd az is elérkezik, amikor nem fogsz tudni bejönni, mert te a másik utat választod. És mondom, bár meg fog hasadni a szívem, és nagyon fog fájni, de ki kell, hogy bírjam. De mondom, ez az ajtó mindig nyitva lesz számodra, te bármikor jöhetsz. Soha nem fogunk mi kidobni, mindig nyitva az ajtó, de akkor menned kell, megvan a szabadságod. Tehát, hogy sokszor az ember átéli ezt a tékozló fiúnál, hogy az apa várja vissza. Sokakért így imádkozunk már évek óta.
Az, hogy működik, hogyha valaki igent mond a meghívásra nálatok, hogyan látod a pozitív változásokat?
Hát az úgy működik, hogy egyre szorosabban keresi velünk a kapcsolatot. Az érdeklődést lehet látni, és az intenzitását a kapcsolatnak. Mihelyest megszületik a bizalom, és jó neki, akkor is lehet látni, hogy miért jön azért, hogy jól eljátszogasson velünk, vagy pedig amellett, hogy ő játszik velünk, elkezd leülni, beszélgetni. Ez már egy következő lépcsőfok, amikor elkezd beszélgetni. És akkor ott is nagyon érdekes figyelni, hogy vajon miről beszél, hogy ő bennünket kérdez, vagy elkezd lassan magáról beszélni. Ez már megint egy következő lépcsőfok, ha elkezd magáról beszélni, és akkor utána megint lehet látni, hogy vajon a problémáiról beszél, vagy pedig másról beszél. Ha a problémáiról kezd beszélni, megint egy újabb lépcsőfok, mert akkor igazán már meghív, hogy te részt vegyél az életébe, Akkor már több, még jobban odafigyel arra, amit mondasz, és különösen szép az, amikor megengedik, hogy esetleg az iskolában megjelenj, mert hogy nekünk azért a kísérés itt a profilunk, nem igazán az, hogy csak egy programot adunk, hanem kísérjük őket, ha ők ezt megengedik, az azt jelenti, hogy megjelenünk az intézményekbe, vagy esetleg otthon meglátogatjuk, vagy mit tudom, egy bírósági tárgyaláson börtönbe elmegyünk meglátogatni. Tehát, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik, és mondom, az intenzitása mindig az illetőtől függ, hogy ő ezt megengedi-e. Minél jobban engedik, annál jobban tapasztalom, és tudom, hogy jó irányba akarnak menni. Általában aztán utána így küldjük be őket a lakóotthonba. Mert aki ezt engedi, az már többet is akar.
Olyannal nincs probléma, hogy valakinek van azért otthona, és így akar mégis a lakóotthonba menni, és mondjuk nem engednék. Olyankor felfigyelnek általában a szülők, hogyha valaki más személy is belép, és azt mondja, hogy itt gond van a gyerekkel, akkor már egyből védekezni szoktak, nem találkoztani ennél?
Van védekezés is, igen. Másik meg, hogy például most van egy 16 évesünk, ő nagyon szívesen jönne már hozzánk, de hát nem jöhet, mert kutya kötelessége, hogy neki otthon vigyáznia kell a kicsire. A kisebb testvérére. Tehát nem engedik. Meg a másik, ami most már így egyértelművé is vált a lakóotthon számára, tehát jogilag is úgy van, hogy 18 éveseket fogadhatunk be. Tehát kiskorúakat mi még nem fogadhatunk be, 18 évesen már ő maga döntheti el, hogy jön-e. Itt a kiskorúságnál tényleg a szülőnek a beleegyezése mindenképpen kell, de hát mondom, itt ott tényleg ez a probléma. Egyrészt a szembesülés, tehát volt olyan, aki tényleg nem is akart ezzel szembesülni, ott hárított, bár a gyerek jött volna nagyon szívesen, de nem engedték. És hát, de viszont 18 éveseknél már más a helyzet, hogyha ő azt mondja, hogy már pedig én szeretnék, akkor ők jönnek. De ami mondom, ami nálunk így alapvetően beért, az inkább, hát aki 10 hónapig nálunk volt, azért 25 évesen jött hozzánk. 21, 22, még igazán nem, tehát én úgy gondolom, hogy még nem estek olyan mélyre, hogy fölfognák ennek a jelentőségét. Kicsit kipróbálják, mondom, így negyed évig így bírják, és akkor utána azt hiszik, hogy ők még nekik meg annyi világ megváltó gondolatuk van, és nem fogják fel, hogy ez így nem fog működni. És akkor kimennek, és akkor még egyszer, kétszer, harmadszor, de van, aki már most már harmadszorra jelentkezik még nálunk, de még mindig nem ért be, hogy visszajöjjön, mert nem tudjuk még mindig bevenni, mert még mindig a maga feje után megy. De lehet újból és újból jelentkezni, ez így van.
Visszakerülnek iskolába, vagy találnak munkát ezek a fiatalok így a kezetek alatt?
Igen.
Tehát
igen.
Ahhoz már elég ez, hogy a hónuk alá nyúltok, vagy ott vagytok, ott álltok, hogy felbátorodjanak, hogy sikerüljön egy ilyen?
Hát van, aki elkallódik, és van, akinek meg megy ez, igen, hogy munkahelyet talált, vagy talált egy jó párkapcsolatot, tehát nagyon sok függ ettől is, hogy megtalálta a társát, de rengeteg függ 20 évesen. De mondom, van, aki meg a mai napig még mindig kallódik, és nem tudunk igazán mit kezdeni, mert a kapcsolat, mondjuk még ma is úgy van, hogy még esetleg írnak, tehát a kapcsolat még megvan, meg jó ezt tudni, meg valahogy a munkatárs nem mondja ezt, aki a lakóotthont itt vezeti, ő mondja ezt, hogy igazán voltak éppen ez a jó nálunk, hogy igazán úgy sem tudnak máshova nyúlni, úgyis hozzánk jönnek vissza. Mert igazán itt kaptak segítséget, és érdekes, hogy ez bennük marad. Tehát azok az időszakok, amiket ők nálunk töltöttek, ez egy olyan fajta alapot ad nekik, hogy tudják, hogyha bármi lenne, nálunk tényleg visszajöhetnek bármikor. És mondom, volt így, aki mondtam, Amerikában volt éppen, és írt nekem, hogy most éppen itt vagyok, ezt ahogy vagytok, mint vagytok. Tehát ezek abszolút működnek.
Tehát a családjuk lesztek gyakorlatilag egy kicsit olyan
igen.
Családjuk.
Igen.
Mi ad neked leginkább erőt ahhoz, hogy ezt tovább csináld? Mondtad az elhívásodat, hogy biztos igen. Vagy benne, és az imádságot. Mit tudsz még ehhez hozzátenni?
Nekem itt a legfontosabb a Krisztus követés. Külön ajándék, hogy még ez az elhívásom is, de hogy én nekem mindig ez volt, és elejétől fogom mindig ez mozgatott, hogy a Krisztust hogy lehetne megtestesíteni az utca embere számára. És nekem a Krisztus követés ezt eredményezi, tehát hogy ott vagyok közöttük, mellettük, hogy figyelem a reakciókat, nekem ez valahogy ez egy állandó kihívás is, meg tanulási lecke folyamat is. Tehát összeötvöződik valahogy ez. Bennem, és nem is annyira fókuszálok így mond a munkára, persze hát a szakmai oldal minden ez az évek során persze, hogy jön, meg nekem van szupervizorom, van lelkivezetőm, óriási segítség, hogy rendezzem a magam életét is, hiszen nekem is vannak privát szféráim, én magam is létezek. Átfogóan csak ezt tudom mondani, hogy nekem ezt jelenti ez a mindeneket otthagyva követték őt, Krisztust.
Van egy ige, ami eszedbe jut?
Egy ige volt, ami nagyon meghatározója volt a munkánknak, és ez továbbra is a meghatározója, amit Jézus maga mond. Nincsen nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja az ő barátaiért, és ugye ránéz a tanítványára, és azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Természetesen hozzáteszi, ha követitek az én parancsolataimat, de hogy mi itt ennél megálltunk, hogy ti az én barátaim vagytok. Mi ezt testesítjük meg, hogy ők Jézus barátai. Jézus barátai, mindegyik, akit az utcán látok, ott az ősvezértéren, vagy ahogy bejönnek hozzánk, ők Jézus barátai. Emlékszem, ahogy megjelentek nyáron most az első klubalkalmon, ahogy hozták a munkatársok a gyerekeket, ott vártam rájuk. Ott álltam az utcán, és egyszer csak megszólalt egy hang nagyon mélyen bennem. Becsüld meg őket, mert ők az én kiválasztottaim. És nagyon mélyen elérzékenyültem ott akkor, hogy kigurultak szinte a troliból. Jött egy nagy csapat, szinte gurulva haladtak ott előre, és így gyönyörködve néztem rájuk, és arra voltam, hogy ők az Isten kiválasztottai.